Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra igehirdetésig kijelölt. Ugye, mint ezt megírva találjuk, János evangéliumának 5. fejezetében a 24. verstől a 25-ig a következőképpen. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, vannak pillanatok, amikor föltesszük a kérdést, de mégis mi van a halálon túl? Vannak időszakok az életünkben, amikor keressük a válaszokat. Hosszú évekig is eltarthat ez a válaszkeresős időszak, mire rádöbbenünk, hogy nem csak válaszokra van szükségünk, megoldásokra is. Így aztán van lehetőségünk bőven arra, hogy rágódjunk ezeken a kérdéseken. Tényleg, mi van a halál után? Ahogyan a hosszú alagútnak csak az egyik végét látjuk, a másikat alig, talán csak egy fehér pontot vélünk látni, vagy talán az se, mert közben kanyarodik ez az alagút, na valahogy így vagyunk a halállal is. Aki meg úgy beszél az alagút másik végéről, mintha már járt volna az alagúton túli világban, az vagy csaló, vagy ahogyan a modern tudomány mondja, nagy belevetítő. Márpedig emberi váradalmakat, elképzeléseket hirdetni arról a világról, amely az Isten világa, gyermeki dolog. Bizonyos életszakaszban szükség van erre, de csak bizonyos szakaszban. Egy egész életen át gyermetek dolog. Tudományos szempontból, amit a halálról el tudok mondani, kedves testvérek, az pontosan annyi, mint amennyit a pápa is el tud mondani, azaz semmit. De az értelmem megalapozta reménységem, és az Isten ajándékozta hitem, a biblikus igazságok, melyek számomra nyilvánvalóvá váltak, ezek alapján valamit mégis tudok mondani. Néhány következtetést. Mindenek előtt néhány tévhitet szeretnék eloszlatni. Mert hogy a kereszténységen belül is sok-sok tévhit van. Azt szeretném elmondani mindenek előtt, hogy egy életünk van. Nincs belőle 5, 10, 100 vagy 100 000. Egyszer élünk, egyszer halunk, mert hogy egyszer születtünk bele ebbe a világba. Egyszer leszünk először szerelmesek. Egyszer hiszünk az oltár előtt kimondott örök igenben, mely jobb esetben az élet végéig tart. Egy láncszem vagyunk az élet láncolatában. Megvan a helyünk időben és térben. Itt és most. Nincs olyan, hogy majd akkor, valamikor ott is leszek egy láncszem. Vagy valamikor 100 évvel, 200 évvel, 500 évvel ezelőtt már ebben a láncolatban én ott voltam valamikor. El lehet játszadozni a gondolattal, hogy más kultúrában, más földrészen valamikor már éltem. Sőt, jó menő üzletet is lehet ebből csinálni. Elutazok oda, és úgy érzem, hogy én már ott éltem egyszer. Az igazság azonban az, hogy ez sehová nem vezet. Minden álmodozás, minden spekuláció, minden vágyakozás ellenére a halál kikerülhetetlen. Amikor jön, akkor jön. A régiek így fogalmazták, a bűn zsoldja a halál. Irodalmian szép megfogalmazás. A halál hirtelen is beköszönthet. Aztán, hogy mi van a halál után? Rögtön kezdődik-e a számonkérés? Vagy esetleg alszunk még előtte egyet? Ezen már a középkorban is vitatkoztak. Az egyik magyar reformátor, lelkipásztor azt írja, Isten felől nézve mindenki él. Az emberek felől nézve azonban a halottak alusznak. Ami fontos és megjegyzendő, erről szól a Szentírás, hogy Isten számon kér minket. Na de miért is lenne ez másképpen? Ha mi számon kérünk mindent a másik emberen, akkor miért ne kérne Isten számon minket? Mindarról, amit tettünk, vagy amit elmulasztottunk. Amióta ember az ember, keresi a választ a halálra. A Szentírás első lapjain azt olvashatjuk, hogy Ádám és Éva elfordult az Istentől. És mivel elfordult az Istentől, ezért az Isten azt mondta, bizony, meghaltok. Milyen nyomorúságos így az ember élete, mindvégig vágyakozik arra, hogy olyanná váljon, mint az Isten, mindenhatóvá, meg örök életűvé, aztán ember marad. A kígyó hazugsága, Eritis sicut Deus, olyanok lesznek, mint az Isten, hazugság maradt mindvégig. Nem leszünk soha olyanok, mint az Isten. Ezek a mai ezoterikus, azaz ilyen belső körre leszűkített tudást hirdető különféle szellemi divatirányzatok elmondják azt, hogy fedezd fel magadban az Istent, fedezd fel magadban az Istennőt, ezek jól hangzanak, de ezek sem vezetnek sehová. Mert hogy ha Istenről beszélünk, ha Istenről gondolkodunk, akkor azt kell tudnunk, hogy az Isten az Isten. És bármilyen fogalommal is próbáljuk körbe táncolni az Istent, hogy valójában ő milyen, azt nem tudjuk. Eldadoghatjuk azt, hogy az Isten szeretet. Botladozva bizonyságot tehetünk róla, hogy mi személyesen kinek gondoljuk ezt a teremtő Istent, de hogy ő valójában milyen, azt senki nem tudja. A Szentírás is arról tesz bizonyságot, hogy Istent soha senki nem látta. Aki csak a dicsőségével találkozott, az elpusztult. Aki megérintette a szövetség ládáját, meghalt. Lót felesége hátra tekintett, és amivel meglátta az Isten dicsőségét, ő is meghalt. A halál mindannyiunk ellensége. hiszen kiszakít minket az élők világából, abból a környezetből, ami oly kedves számunkra. A halál egyben törvény is. Megszülettünk, meg is kell halnunk. Ha igazak lennénk, olyannyira, mint Énok, aki olyan istenesen élt, hogy mi azt talán el sem tudjuk képzelni, akkor talán Isten minket is magához ragadna. Énok 365 évig élt. Üzenete van ennek a 365-nek. Vagyis teljességgel élte az életét. Minden emberi életnek van tavasza, nyara, ősze és tele. Bolond ember az, aki az őszben a tavasz kergeti. Bolond ember az, aki a télben még mindig a nyárról álmodozik. Ő teljességgel élte meg az életét, és ezért Isten magához szólította Énokot. Ha teljességgel élünk, azaz istenesen élünk, és nem zárjuk ki az Istent a mi életünkből, akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy sok-sok beteljesületlen kívánságunk ellenére mégis teljességgel éljük meg ezt az életet. Az evangélium, azaz a jó hír nem más, hogy még a halál sem választhat el minket az Istentől. A jó hír az, hogy akár élünk, akár halunk, az Istenéi vagyunk. Persze elgondolkodunk oly sokszor a halálról, az Istenről, az üdvösségről, és úgy szeretnénk megfoghatóvá tenni a megfoghatatlant. Aztán amikor olvassuk esetleg Pál apostol leveleit, akkor észreveszük azt, hogy Pál apostol elmondja mindazt, amit ő gondol a halálról. És ha jobban megnézzük ezt a szöveget, akkor észreveszük azt, hogy bizony tetten érhető az ő gondolkodásában az a kazuisztikus, rabbinikus gondolkodás, ami úgy egymásra épül, ami olyan logikus, de hogy valójában így van-e? Azt nem tudjuk. De amit Pál apostol mond, érdemes megszívlelni. Még ha nagyon emberi módon is gondolkodik néha. Például a Filippi levélben azt írja, rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Hát most akkor kegyelem, vagy rettegéssel való munkálkodás az, ami bebiztosítja nekünk az örök életet? Nyilvánvaló, hogy Pál apostol is nagyon jól tudja, hogy az Isten az Isten. És a bölcs ember meghagyja az Istent Istennek. Nem ráncigálja le, még ha a készsége oly nagy is. A csábítása, a kísértése még oly nagy is, hogy az ő elképzelését azt valahogyan ráerőszakolja a másik emberre, és azt mondja, már pedig az Isten ilyen. No, ezért örülhetünk annak, hogy evangélikusok vagyunk, luteránusok. A mi egyházunk egy dogma nélküli egyház. Nincs lefektetve a mi hitvallási iratainkban az, hogy mit kell hinni, és hogyha nem hiszed, akkor nem jutsz be az örök országba. Meghagyjuk Istent Istennek. Luther azt mondja, a titkot nem magyarázzuk. A titok titok marad. Befogadjuk. Elfogadjuk. Evangélikus szokás, most már csak az evangélikus egyház gyakorolja, hogy amikor úrvacsorát veszünk, akkor letérdelünk az oltárhoz. Nem kell semmit tennünk, csak térdelni. Térdelni és fogadni. még a kezünket sem kell nyújtani. Semmit nem kell tenni, csak el kell fogadni azt, hogy az Isten munkálkodik titokzatosan. Jézus azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Nem lesz valamikor. Van. Abban a pillanatban. Aki hallja. De ebben a mondatban benne van az is, hogy sokan vannak, akik hallják, de nem hallják meg, hogy mi van ebben az igében. Gondoljunk csak a magvető példázatára. Jézus azt is mondja, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Micsoda biztatás ez a mestertől. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Egyszer születtünk, egyszer élünk, és egyszer halunk. Nem a következőben, az ötödikben, a századikban, vagy a százezredikben kell meghallani az Isten hangját, hanem itt és most. 2009, húsvét ünnepe utáni első vasárnap is. Aki elmulasztja az életében azokat a pillanatokat, amikor az Isten szól, és arra válaszolni illik, hiszen az Istent nem lehet csak úgy tovább küldeni, hiszen az ő szava teremtő hatalom, az ő hívása erő. Szóval, ha elmulasztjuk ezeket a pillanatokat, akkor magunkra vessünk. Az Isten úgy rendelte, hogy a hit az kiváltság legyen, úgy alakította ezt az életet, hogy mi, ha akarjuk, akkor kizárhatjuk a szívünkből, és az Úristennek úgy volt tetszésére, hogy mi őt szelíden elfogadhatjuk. De ő ajtóstul nem ront a házba. Ahogyan a Szentírásban olvashatjuk, Jézus megáll az ajtó előtt és kopogtat. Kopogtat, és hogyha nem kapja az invitáló szót, nem hallja, akkor tovább megy. És ha ő tovább ment, akkor még egyszer nem jön vissza. Egyszeri és megismételhetetlen az élet. Nagyon fontos tehát, hogy hogyan élünk. Az is nagyon fontos, hogy mit remélünk a halál utáni életről, de talán itt és most még fontosabb az, hogy mit élünk meg az istenes életből, és hogy tudatában vagyunk-e annak, hogy nem csak a halál után, de a halál előtt is van egy élet. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel békességet adtál megrettent szívű tanítványaidnak, könyörülj rajtunk, és add nekünk bűneink bocsánatát, hogy békességünk legyen te benned, és megtapasztaljuk, hogy élő Úr vagy most és örökké. Amen.